Én egyetlen egy versszakot szeretnék felolvasni az igéből. Az pedig a főpapi himából, János 17-ből, János evangélium 17. részének a 15. verse. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Imádkozzunk! Mennyei atyánk, a te nevedben vagyunk Jézus Krisztusunk együtt, aki ezért könyörögtél, hogy ebben a világban, de mégis ettől a világtól, amennyire csak lehet érintetlenül a te szentségedbe, a te igazságodba, de egyben a te kegyelmességedbe burkolva éljük az életünket. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy terved van velünk, több, mint amit mi elképzelni tudnánk. Köszönjük, hogy mielőtt ajkunkon volna a szó, azt te már egészen érted. Köszönjük, hogy te formálod a gondolatokat, te formálod a szívünket. És valóban ez a vágyunk, hogy bár átadnánk magunkat teljesen neked, jól tudjuk, hogy mi vagyunk sokszor az, sőt, mindig mi vagyunk az akadályok. Mi vagyunk az a gyenge keresztmetszet, amiben olyan sokszor a te hosszú tűrésedet jóváhagyásnak minősítjük, és nem vesszük észre, hogy közben szaladnak az évek, és egyre közelebb van, hogy te eljössz, és mi pedig egyre többször vesztegetjük el a hétköznapjainkat. Úgyhogy kérünk, segítsél, hogy ebben a világban, és mégis nem ebből a világból táplálkozva élhessünk minden nap a te dicsőségedre. És kérünk, hogy áld meg az együttlétünket, az igét, segítsél, hogy odafigyelhessünk, mert jól tudjuk, hogy ha te nem szólalsz meg, akkor mindaz, amit mondhatnánk, az csak pusztába kiáltott szó. Segíts, hogy odafigyeljünk rád, és részt vessünk abban a csodálatos folyamatban, ahogyan te fölépíted a tieidet, és ahogy te építed azt az országot, amiért könyörgünk, hogy jöjjön el, és azt az akaratot, amiért könyörgünk, hogy legyen meg a mi életünkben is. Amen. Azt gondolhatnátok, hogy most a János evangéliumáról szeretnék beszélni, pedig nem. Mégis az apropót ez adja, mert valami olyasmiről szeretnék beszélni, amit már régen abba hagytunk. 2 évvel ezelőtt, áprilisban kezdtük el Dávidnak az életét. És aztán eltartott így sok-sok megszakítással a múlt év májusáig. Nem mondtam le arról, hogy szeretném folytatni ezt a számomra nagyon kedves sorozatot, ami Júda és Izrael királyairól szól, de valahol nem éreztem azt, hogy Isten szent lelke mozdítan ebbe az irányba, és csak mostanában kezdtem megint érezni, úgyhogy Salamonnal szeretném folytatni. Salamonnal, akitről szerintem leginkább azt gondoljuk, hogy ismerjük az erősségeit, milyen fantasztikus volt, ahogyan ott az Istenhez való könyörgésében nem gazdagságért könyörgött, hanem bölcsességért könyörgött, ismerjük. És be is tettük a megfelelő porcra, jó ember ez a Salamon. Aztán utána ilyen félmondatokból arról is értesülünk, hogy ez a jó ember azért az élete vége felé nem volt már annyira töretlenül jó, és ami megmarad az átlagos hallgatókban, az körülbelül az a mondat, hogy az ő feleségei elfordították az ő szívét. Férfi sovinisztáknak ez természetesen megint azról szól, hogy azok a fránya évák mennyire könnyen hatnak mi ránk, de bizony Salamon életének egy nagyobbik része nem gondolom, hogy nagyon tudatosul bennünk. Pedig rendkívül sok tanúsága van. Őnek is, épp úgy, mint Dávidnak. És ahogyan Dávid esetében ezen az éven keresztül ugye azért érzékeltük, hogy az az idealizált kép, ami fennforog róla, azért az több helyen módosításra szorul, és hogy az ige valóban árnyalja Dávidnak a jellemét, és végig kíséri a Dávidnak a jellem fejlődését. Megismerhettük azt az életutat, amelyik hát nagyban hasonlított a mi életutunkra. És ugyanez a helyzet Salamonnal is. Szóval megismertünk egy árnyalt képet, és az Isten vele való bánásmódját, ahogy figyeltük, úgy érzékeltük, hogy a velünk való bánásmódja is nagyon sokban hasonlít rá. Éppen csak az utolsó eseményekre szeretnék visszatérni, ahonnan Salamon élete elindul, vagy legalábbis a tudósítás róla. Ugye az utolsó nagyobb jelentőségű esemény, ami az egész népre kihatással volt, mert Dávidnak szinte minden vele történő eseménye kihatással volt a népre, az a népszámlálás volt. Körülbelül itt is fejeztük be, és annak azért nagyon sok tanulsága volt. Ugye talán az egyik legfontosabb, hogy olyan különös, hogy amikor az ember jó módba kerül, megállapodottság veszi körül, kiegyensúlyozott élete van, akkor minthogyha kezdeni elfelejteni, hogy egyedül az Istenben bízhat. És kezd kiépíteni vésztartalékokat, vagy vésztratégiákat. Mi van, ha mégsem így lesz, vagy mi van, ha mégsem így van? Ugye az ő életében ez volt az, amikor eljött a népszámlálás, és már nem csak az Istennel akart számolni, akart ő az Istennel is számolni, de azért nem árt számba venni a tartalékokat. Tudod, az a Cromwelli mondás talán, hogy azért tarts szárazon a puskaport, áll-e fele, még akkor is, hogyha imádkozol. Na hát, mint hogyha kezdett volna előtérbe helyeződni, és kezd hozzá nyúlni a saját tartalékaihoz, vagy legalábbis számba venni a saját tartalékait. Emlékeztek, én nagyon szeretem a János levelét, és a János levelének az egyik legfontosabb mondani valója, hogy ne szeressétek a világot, mert mindaz, ami a világból van, az a kívánságban gyökerezik, szemnek kívánság, a testnek kívánság, és az életnek a kérkedése. És ez a gondolat, az életkérkedés, ez tulajdonképpen ez a tartalékokban való bízás. Tartalékaidra való támaszkodás. Az a stratégia, amelyikben azt mondod, hogy jó, de nem árt azért több lábon állni. Az Úr plusz valami azért még jó, hogyha ott van. Ez volt az utolsó az ő életében. És éppen ezért a népszámlás ügyében már nem kérdezte meg az Urat. Azt mondja róla az ige, hogy nem kérdezte meg az Urat. Olyan általános emberi, ahogyan mi fölépülünk, hogy amikor azt sejtjük, hogy esetleg rossz pályára tévedtünk, akkor olyankor nem szoktuk megkérdezni az Urat. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Én sokszor érzékelem, hogy nem kérdezem meg olyankor az Urat, mert esetleg azt mondja, hogy nem. És az nem biztos, hogy szívesen hallgatnám, hogyha ő azt mondaná, hogy nem. Van eklatáns példa az, amikor Akhábot meglátogatja Jósafát, és azt mondja neki az Akháb, hogy hát menjünk föl Rámot Gileád ellen. Vegyük vissza Rámot Gileádot. Emlékeztek rá. És Jósafát, akinek azért érzékenyebb a lelki ismerete, Jósafát azt mondja, hogy kérdezzük meg az Urat. És akkor ilyen látszatintézkedések történnek, jönnek az udvar hivatalos profétái, szóval mindenki jót jövendől, mert ezért fizetik őket. És aztán végül Jósafátnak az ösztökélésére csak előkerül Mikeás, de Akháb előre azt mondja, hogy nem nagyon akarnám hívni, mert ő mindig rosszat mond. Nem tudom, ismerjük a lelkiismeretünknek ezt a tusáját, a Mikeások és a általunk kedvelt igehirdetők között, elnézést ezt a jót mond, vagy rosszat mond. De ezt nem igehirdetőkre akartam lebontani, inkább csak az, hogy mennyire álnok az embernek a szíve, és mennyire be tudja csapni az ember önmagát. Úgyhogy elmondta a kápa, hogy van még egy férfi, aki által megkérdezhetjük az urat, de én gyűlölöm őt. Mert ő soha nem jövendől nekem jót, hanem mindig csak rosszat. No, Zsolti jutott eszembe, mert ugye ez is körülbelül arról szól, mint amit te múlt héten elmondtál, hogy ilyenkor aztán könnyen összetévesztjük az Isten jóváhagyását, meg az Isten hosszú tűrését. Azt gondoljuk, hogy mindabban, amiben nem sújt le az Isten villáma reánk, abban ő jóváhagyta a terveinket, és nem gondoljuk, hogy ez csak az ő hosszú tűrése, nem pedig az ő jóváhagyása. No, hát ahogyan Dávid életében az ő életét elég leegyszerűsített sémákban képzeli el a mai társadalom, a mai kereszténység, én azt gondolom, hogy a Salamon életére vonatkozóan sincs ez másképp. Tényleg azt gondoljuk, hogy azért ő egy jó nagy uralkodó volt, és bármilyen jó volt az indulás, azért végül csak elcsavarták a fejét az idegen feleségek. Tudjátok, hogy ennek a szemléletnek számomra mi a legnagyobb hátránya? Hogy ezek a sematikus tanúságok, ezek beleterelnek bennünket a törvényalkotásnak a csapdájába. Mert mi ebből a tanúság, vagy az, hogy ne nősülj meg, de azért ez nem valószínű, hogy az tanúság, vagy pedig az, hogy minden rossznak a gyökere az asszony, ami megint csak valami rossz típusú tanúság, és aztán lehet törvényt alkotni, hogy hogyan kell kivédeni ezeket a rossz eseményeket. És mi hajlamosak is vagyunk arra, hogy a leegyszerűsített képeinkhez, meg a képleteinkhez hozzárendeljünk különböző törvényeket. Nem történt volna meg, ha. És akkor elmondjuk, hogy mit kellett volna csinálni. Holott azért általában, és talán ez a bevezetésnek a lényege, a folyamatok azok, amikre érdemes odafigyelni. A hogyan indul, merre felé halad, és ebből hogyan következik nagyon gyakran a vég. És ez a hogyan indulásról sokszor beszél az ige, Salamon esetében is. Én a mai napot nem annak szánnám, hogy Salamon életét elővegyük részletesen, sokkal inkább azt, hogy bevezessük azt a történetet, amit esetleg majd néhány hét múlva folytathatunk. Milyen korban él? Mit örököl? Salamon korának az egyik legnagyobb embere, legnagyobb alakja. Gazdagságban él, jólétben él, bőségben él. Tényleg bölcs, uralkodók mennek hozzá tanácsért. Minden, ami így ilyen fantasztikus képekben elmondható arról, hogy milyen hatalom volt a birtokában, azt mi elmondhatjuk. A legnagyobb kiterjedése Izraelnek az ő korában volt. És az ő egy nemzedéke alatt süllyedt tragikus mély sorba Izrael állama, vagy az akkori Izrael népe. Itt nehéz egy picit megfogalmaznom, hogy ez miért lényeges számomra, de arra gondolok, hogy elképesztő, hogyha, és már néztük végig mondjuk a Jézus élettörténete utáni korszakot, és azt láttuk, hogy amit Jézus hátrahagyott az övéinek, az egy fantasztikus örökség. És a Biblia erről ténylegesen elképesztő pozitív képet fest. Ugye a Római Levél 8. részében a 32. vers azt mondja Istenről, hogy az, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk. Ez körülbelül az, ahogy Salamon elindult. Minden az övé volt. Neki ajándékozott Isten mindent. Úgyhogy mi is tulajdonképpen elmondhatjuk Salamon együtt, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Ez a 2 Péter 1.13. Így indult a gyülekezet. És megint azt hiszem, hogy abba a hibába esünk, hogy nagyon leegyszeresítjük a gyülekezeteknek a történetét. A hőskorra úgy tekintünk vissza, mint valami ideális állapotra. Csak amikor picit jobban, mélyebben olvassuk a leveleket, akkor kezdjük érzékelni, hogy ott is nagyon rövid idő eltelt, 1-2 generáció, és elindultak a torzulások a kereszténység életében, ahogy Salamon életében elindult a torzulás. És nagyon rövid időn belül tényleg azt mondhatnám, hogy egy generáció, de a leghosszabban élő apostol, János apostol életének a végére azt mondanám, hogy 2 generáció eltelt, talán egy kicsit több, de már messze nem az a kép fogad bennünket, mint ami Jézus mennybe menetelekkor fogadott bennünket, vagy amit Jézus hátrahagyott az övéinek. Amit Isten hátrahagyott Jézus Krisztus megváltásában az övéinek, mindenre elég a Krisztus, mindent odadott. És mennyire el lehet tékozolni? Azt gondolom, hogy Salamon élete erre párhuzam elsősorban. Hogyan lehet egy örökséget tönkretenni egy emberöltő alatt? És aztán utána már csak, ami a következő évszázadokban volt, az már nem más, mint állandó harc, hogy Isten küzd az ő népéért, Isten hosszú tűrő az ő népével szemben. Az ő népe mindig félreérti az Istennek a hosszú tűrését és jóváhagyásnak minősíti, és közben Isten mindig harcol azért, hogy a nép megforduljon. Úgyhogy valószínű, hogy a mi ideálképeinkkel van a baj, és megint csak nem ilyen statikus képekben kéne gondolkozni, hanem jobban a folyamatokat figyelni. Most szeretnék egy párhuzamot említeni. Talán emlékeztek rá, hetekkel, 1-2 hónappal ezelőtt beszéltem Izsákról. Arról, hogy van, hogy Izsák jólétben élt. Izsák az volt, akinek nem kellett megküzdenie az ígéret földjéért. Az ígéret földjét már apja megkapta, Isten megígérte már Ábrahámnak. Izsák haszonélvezője volt mindannak, amin átment az ő apja. És egyfajta módon Dávid ugyanebben a helyzetben, vagy Salamon ugyanebben a helyzetben született. Az apjának az élete az a küzdelemnek az időszaka, a harcnak az időszaka, fölépül valami, amit aztán ő ingyen megkap örökségül. És valahol nekünk, újszövetségi gyülekezetnek is valami hasonló életút az, amit bejárhatunk. Isten elkészítette az utat Jézus Krisztusban, megadott mindent. Mi vagyunk az örökös társai Jézus Krisztusnak. És aztán ebből az alaphelyzetből indulunk tovább, és ebből az alaphelyzetből dönthetünk arról, hogy hogyan élünk ezzel az örökséggel. Mind a kettő a szerelem gyermeke volt. Sára Ábrahámmal olyan régóta vágytak fiúra. És ugye Dávidnak is Betsabé volt az igaz szerelme, és mind a kettő család nagy gonddal figyelt arra, hogy ezek a gyerekek azok a lehető legjobban nevelődjenek, megkapják mindazt, amire szükségük lehet. Van valami, ami Salamon életében, vagy Salamon születésekor egy apró momentum, de mégis sokat mondó. És az pedig az, hogy amikor megszületik, akkor a próféta, ugyanaz a próféta Nátán, aki megfedi korábban Dávidot azért, hogy elvette Uriás feleségét, Betsabét, ugyanez a Nátán nevet ad a gyereknek, akit a szülők Salamonnak neveznek el. Ő egy más nevet ad neki, ez a Jedidja nevezetű szó vagy név, akit Isten szeret, az Istennek, az Úrnak a kedveltje. Ez egy ilyen profétikus előkép arról, hogy Istennek gondja van Salamonra. És hogyha ennek a fényében nézzük majd meg később azokat az eseményeket, amiben azért mégis belenyúl az ember, és elkezd udvari intrikákon keresztül megpróbálni elérni azt, hogy mondjuk Salamon trónra kerüljön, és aztán utána ő legyen az uralkodó, akkor érzékeljük azt, hogy mennyire fontos ez a mellékmondat, hogy akit az Isten kedvel, akit az Isten szeret, annak nem nagyon van szüksége a több lábon állásra. Nem nagyon van szüksége a tartalékok képzésére, mert Isten az ő tartaléka, Isten az, aki gondoskodik róla. No, tehát itt van előttünk Izsák és Salamon. Mégis van különbség a kettő kiindulási helyzet között. Az egyik az a pátriárkáknak a kora, még nincsen királyság. És ez egy fontos észrevétel lesz a későbbiek szempontjából. Ábrahám még a saját családjaként neveli a családot, megad mindent Izsáknak, gondoskodik még a menyasszonyáról is, vagy a feleségéről is, de alapvetően a képlet az együttélésnek a képlete ebben a történelmi korszakban. Sátorlakó népek, és nagyjából ebben a környezetben nevelkedik Izsák is. Szemben Salamonnal. Salamont már egy más társadalmi helyzet veszi körül. Salamon már a királyság korszakába született bele. Salamon egy olyan apát kapott, aki noha az Úrnak a szeretetje, Dávid, de már rá nehezedik a királyság minden terhe, egy olyan intézménynek a terhe, amit nem ő akart, ugye a nép akarta még a bírák korában a királyságot, de ami számos kötelezettséget ró, feladatot ró ő rá is, mint nem csak apára, hanem mind a rendszernek a vezetőjére, a királyra. Úgyhogy Salamon mögött ott áll már egy egész rendszer, aki egyrészt eltartja a királyi udvart, emiatt aztán a királyi udvar felelősséggel tartozik a rendszer felé, hogy föntartsa és szolgálja a rendszert. Másrészt ott van egy apa, aki azért nem fog annyi időt együtt tölteni a gyermekével, mint amennyi ideális lenne, hiszen a életének a nagy részét tudjuk az évről évre előkerülő hadjáratok töltötték el, és egyáltalán a népügyeinek az intézése, úgyhogy már csak részben tudott szerepet vállalni a gyereknek a nevelésében. Miért mondom ezeket? Azt mondjátok, hogy nem társadalomról kéne beszélni. De amiért mondom, az az, hogy nagyon érdekes azt figyelni, hogy Isten nem befolyásolják a rendszerek. Mi egy másik korszakban élünk. Nem mi választottuk, ahogyan Salamon sem választotta. Mi egy elidegenedett világban élünk, olyan világban élünk, ahol már mi sem tudjuk megtenni azt, amit esetleg még Ábrahám meg tudott tenni Izsákkal kapcsolatban, hogy olyan szeretett kapcsolat épüljön ki közöttük, hogy amikor feláldozni viszi a fiát, akkor a tiltakozás helyett a gyereknek az egyetlen kérdése, hogy hol van az áldozatra való állat, mert a fa már megvan, és nincs semmi ellenkezés benne, mikor kiderül, hogy ő az, aki, vagy legalábbis a Biblia nem ír ellenkezést, mikor kiderül, hogy ő az, aki ezt a szerepet be kell, hogy töltse. Ma erre nincsen mód. Én szülőként sokat küzdöttem vele, küzdök máig is, szerintem minden szülő, és minden leendő szülő, aki még szülő lesz, szembe kell nézni azzal, vagy unokákat nevelő, szembe kell nézni azzal a valós helyzettel, hogy miközben tele vagyunk jó szándékkal, hogy Isten félelmében neveljük a gyermekeinket, mi is egy piciny része vagyunk egy olyan társadalomnak, amelyik szintén igényt tart arra, hogy nevelje a gyermekeinket. Neveljen bennünket is, és nevelje a gyermekeinket is. Mondhatnánk úgy, hogy Egy társadalomra, ami igényt ad arra, hogy kiszolgáljuk mi őt, ennek ellentételezésképpen ad nekünk javakat, munkát, keresetet, pénzt, iskoláztatását a gyerekeinknek. Összegészében létrejön egy olyan háló, aminek az egyik pontján állva kölcsönös előnyök mellett kölcsönös terheket is helyez egymás vállára ez a két réteg, mondjuk a szülők, legyenek azok hívőszülők, meg a társadalom. Nem nagyon szeretjük. Sok szülő élt már le úgy életet, hogy fölnőttek a gyerekei, és lelki furdalás kezdte elgyötörni, hogy miért van az, hogy mindent megtettem, mindent megadtam, beszéltem neki az Istenről, és mégis olyan utakat jár be, amire nem tud a szívem helyeselni, amit nem tudok helyeselni. És talán ilyenkor jó visszagondolni arra, hogy semmi egyéb nem esett rajtunk sem, meg nem esik a következő generáción sem, ami már megesett olyan sokszor, mert valóban nincsen új a nap alatt. Az, hogy azzal, hogy az ember eltért a teokráciától, eltért attól, hogy egyedül az Isten legyen fölötte uralkodó, hanem az egész emberiség elutasítva az Istennek az uralmát létrehozott egy önálló rendszert, így ezzel együtt jár az is, hogy annak megvannak a saját törvényszerűségei, saját követelése, saját feltételrendszere, amiben valahol mindannyian beleágyazódunk. És valahol az a nagyszerű, hogyha ezt látjuk, akkor azt is kell látnunk, hogy Isten nem befolyásolják ezek. Nem befolyásolta őt az, hogy a Bírák korában Izrael királyt kért, úgy nem befolyásolja őt az sem, hogy azt mondjuk, hogy milyen mostoha társadalmi körülmények között, vagy a hívőknek nem kedvező társadalmi körülmények között igyekszünk a gyerekeket megtanítani az Istenfélelemre, és hogy ez azért megy olyan kis hatékonysággal, mert bizony nagyon gonosz a körülöttünk lévő társadalom. És itt lép be Jézusnak ez a mondata, amikor azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy kivedd őket a világból, hanem hogy tartsd meg őket ebben a világban. Talán itt kezdjük érzékelni azt, hogy Jézus pontosan valami ilyesmit kér. Azt mondja, hogy az emberek tönkretették az eredeti képet, hogyan kéne működni a világnak. De azt kérem tőled, Atyám, hogy függetlenül, hogy milyen társadalmi változások voltak, vannak és lesznek a történelem folyamán, de mindig valahol el tudod oly módon kezdeni az adott korban élő emberekben a munkát, hogy ebből a kezdésből aztán valami olyan szép dolog növekedjen ki, ami egyben a befejezésnek vagy a továbbadásnak a lehetőségét is lehetővé teszi. Tudjátok, a Bírák története erről a királyság kérésről körülbelül arról szól, hogy az ember lekorlátozza az Istent. Azt mondja, hogy szeretlek téged, de én azt akarom, hogy ezen a mozgástéren belül működjél. Azt akarom, hogy a királyságon belül működjél. Ugye ez nagyon fáj annak idején, amikor Sámuel szembenéz ezzel a kérdéssel, de Isten azt mondja, hogy rendben van. Számtalan hátránya lesz a királyságnak, elsorolja ezeket a hátrányokat, és Isten ma ugyanúgy elsorolhatná mindazokat a hátrányokat, mert jobban tudja, mint mi, amiben mi élünk, de hogyha neked az kell, akkor legyen az, és én meg tudok dicsőülni abban is. Én a leszűkített mozgás, vagy általad úgy gondolt, hogy leszűkítetted a mozgásteret, mert így a nagyobb részét a velem való kapcsolatnak kihagyhatod, és majd csak elég, ha a király, vagy a főpap, a mai generáció kereszténységében a pásztor, vagy mit tudom én kicsoda, az, aki majd tartja velem a kapcsolatot, és te mentesülsz a terhek alól. Te ezt megteheted, de ez nem fog engem befolyásolni abban, hogy ne akarjak benned munkát elvégezni, és én el is fogom végezni ezt a munkát, el is kezdem, folytatom és befejezem ezt a munkát, mert az az én célom, hogy neked kapcsolatod legyen velem. Úgyhogy Isten nem lehet lekorlátozni azzal, hogy mi egy szűkített mozgásteret adunk neki, vagy azt gondoljuk, hogy akkor ő majd más feltételeket fog szabni. Évezredek óta ezt tesszük. És most jutunk oda, hogy így indul el Salamon. Salamon gazdagságot örököl. És mi mondhatnánk azt, hogy nagy bölcsen, hogy minden hiába valóság, és tulajdonképpen az volna talán a jó, hogyha mindenről minél hamarabb lemondana, Isten megtanítaná erre, de Isten nem ezt teszi. Sőt, mellé áll ebben a nem feltétlenül egészséges körülményben. Salamon, ami életet él, abból az derül ki, hogy egy határozottan pompa kedvelő ember ebben nőtt föl. Határozottan olyan ember, aki a nagyjából úgy, ahogy Dávid utolsó éveiben ez a lejöhetett a környezetnek, és nyilván a családnak elsősorban, aki szereti ugyanaz Istent, de szereti a tartalékokat is. Szereti az ezüstöt, az aranyat. Templomot épít az Istennek, és elhalmozza minden pozitív dologgal ezt a templomot, még az olyan értékes dolgokat is, mint az elefántcsont, vagy az ébenfa, ami önmagában luxuscikk volt abban az időben, azokat is bearanyoztatja. Ami azért egy elég pazarló dolgot jelent. Aranypajzsokat csináltat Salamon, aminek a világon semmi haszna nincsen. Mert avval nem lehet harcba vonulni az aranypajzsokkal. Tehát egy pompa kedvelő ember. Magának palotát épít, talán jellemzésképpen a palota mérete kétszerese a templom méretének. Ami azért legalábbis szemet szúr akkor, amikor egy élettörténetet nézünk. Úgyhogy itt megszűnik a párhuzam, de arról szól, hogy Isten, bármint Izsák és Salamon között, de arról szól, hogy Isten az ilyen alaphelyzet mellett is nevelni akarja az övéit. Izsákról volt egy érdekes megállapítás, emlékeztek rá, hogy noha örökölt mindent, de egy dolgot egész életében tett, kutakatásott. És arról beszéltünk, hogy ez valahol azt mutatja a számunkra, hogy azt példázná, hogy azzal tisztában volt, hogy a legjobb örökség mellett is az élő víz, az élet, az valami olyan dolog, amiért mindig meg kell dolgozni. Az életért. Úgyhogy az ő élete az életért való küzdelem volt. És ha megnézzük Salamon történetét, akkor Salamon történetében azt látjuk, hogy Isten azt a sorsot szánta volna neki, hogy ő, aki megörökölt mindent, azt megtanulja azt a leckét, hogy meg kell tagadnia önmagát. Le kell mondani a pompáról. Le kell mondani arról, amiben része volt születésétől fogva. Megtagadását, az önmaga megtagadásáért kellene harcolni, és az ő élettörténete valahol ezt mutatja végig, hogy Isten hogyan vezeti őt azért, hogy ez megtörténjen, ami aztán annyira nem történik meg. De hát visszatérünk ki a János levelére, amelyik valóban ezt tanítja, hogy a világnak a szeretete, a gazdagságnak a szeretete, az bizony nem más, mint az életnek a kérkedése, a tartalékokban való bizakodás, amelyik minden világból és nem az Istentől való. Sokszor elhangzott közöttünk az, hogy az a nagyszerű az Isten velünk való bánásmódjában, hogy mindig a hitünk adott szintjén terhel meg bennünket, és soha nem vár el tőlünk többet, mint ami a hitünk adott szintjén tudunk cselekedni. Akkor visszanézünk 10 évvel ezelőtti döntéseinkre, akkor azt mondjuk, hogy Uram, rossz döntések voltak, ma másképp csinálnám. De Isten nem kárhoztat bennünket, mert tudja azt, hogy mi akkor ott tartottunk. Az életünknek azon a szintjén ez volt a maximum, amit nyújtani tudott a hitünk, és ez rendjén való, és számtalan példát látunk a Bibliában, amikor éppen azért, ami az egyiknek fölró az Isten, a másiknak nem rója föl az Isten, mert amíg az egyik a hite adott szintjén cselekszik, addig a másiknak már rég másként kellett volna csinálnia. De itt Salamon történetében nem csak erről van szó, hanem az, hogy Isten mindenkor figyelembe veszi azokat a körülményeket, amiben élünk. És itt egészíteném ki a hitünk adott szintjét. Isten tudomásul veszi, hogy milyen világban élünk. És onnan indul. És a döntéseinket, amikor meghozzuk, akkor nem csak arról van szó, hogy a hitünk adott szintjén hozunk döntéseket, hanem hogy adott társadalmi körülmények között hozunk döntéseket. Ez most nagyon filozófikusnak tűnik, pedig nem az. Szóval hiába szeretném én a gyerekemet, hogy úgy mondjam, izolálni ebből a világból, nem tudom izolálni. Nagyon nehéz izolálni. Hiába szeretném azt, hogy egy megoldás lehet mondjuk a homeschooling, az otthon tanítatás. Mi, akik megpróbáltuk ezt, és végigjártunk számtalan próbálkozást, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, látjuk, hogy nehéz. És nem biztos, hogy megoldást ad a problémákra. Ez a kimegyünk a világból, akármilyen szinten, hogy nem azt kérem, hogy kivedd őket a világból, az nem nagyon szokott működni. Nem mondom, hogy nem működhet, ha Isten vezet erre, de alapvetően Krisztusnak ez az imája arról szól, hogy nem azt kérem, hogy kivedd, hanem azt, hogy megtartsd őket. Azt kérem, hogy támogasd őket, hogy ahol tartanak a hitük adott szintjén, ott jó döntéseket hozhassanak, és amilyen körülmények közé születtek, amiben megengedted, hogy megszülessenek, hogy ilyen körülmények között, ahogy megszülettek, jó döntéseket hozhassanak. És talán ilyenkor válik különösen biztatóvá az a mondat, hogy mert hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint sem, amit elszenvedhettek, nem hagy titeket nagyobb próbába kerülni, mindegy, hogy milyen társadalmi berendezkedésben éltek, mik vesznek körül benneteket, nem hagy nagyobb próbát, mint amit elszenvedhettek, sőt, annyira fantasztikus az Isten, hogy minden korban, minden próba mellé odarendeli a kimenekedésnek az útját is, hogy elszenvedhessük. Azt hiszem az emberiségnek az a baja többek között, hogy miközben az Isten ilyen jó hozzánk, addig nehezen látjuk be, hogy ez a méltányosság az Isten részéről, az azért van, hogy az ő jósága bennünket megtérésre indítson. Mindannyian ismerjük ezt az igét, ez a Róma 2-nek a 4. vers, hogy avagy nem veszedé, észben nem tudodé ember. Hogy Istennek a hosszú tűrése, az azért hosszú tűrés, hogy téged megtérésre indítson, az ő jósága téged megtérésre indítson. És bizony, hát hajlamosak vagyunk elkútyavetyélni ezt az jóságot. Szívesen hivatkozunk arra, hogy mostohák a körülményeink, rossz korban, rossz helyen születtünk, rossz környezet vesz bennünket körül, és talán nem kapaszkodunk kellően Istennek abba az ígéretébe, hogy teljesen mindegy, hogy mi milyen korban születtünk, milyen körülmények között születtünk, hogy gazdagnak születtünk, és az a életutunk, hogy meg kell tagadnunk önmagunkat, meg kéne tagadnunk önmagunkat, és azt mondja, Uram, nem tudom megtagadni önmagamat. Hozzászoktam, hogy kell. És sírok, amikor nincs. Vagy nézem a másikat, és azt mondom, hogy de Uram, neki van. Őt jobban szereted, mint engem? Ez mondjuk az, aki a szegénységben születik. Holott Istennek tényleg az a célja, hogy mindezektől függetlenül elkezdje, folytassa és befejezze a munkát az övéjében. No, hát Salamon élete körülbelül ezt kezdi el elénk tárni. Tudjátok, az a szívemnek a vágya mindig is az volt, hogy olyan jó volna visszatérni az eredetekhez. Az, hogy hogyan képzelte el Isten az ő népének az útját, a gyülekezetnek az útját. És ebben talán segíthet, hogyha végignézzük azt, hogy amikor lefosztjuk magunkról azokat a sztereotípiákat, amiben mi eddig elképzeltük, hogy Istennek mik a gondolatai az övéiről vagy a gyülekezetről, segíthet, hogy megértsük. Úgyhogy így szeretnék majd hozzáállni a Salamon történetéhez a következő hetekben. Beszélgetésre készülve pedig azt gondolom, hogy ez egy jó kérdés lehet, de bármi kérdés mellett természetesen, hogy titeket, főleg a szülőket frusztrált-e már az, hogy nem ideális körülmények között nevelkedtek a gyerekek? Frusztrált-e már az, hogy nem tért meg, holott én megtettem mindent? Láttátok-e már tisztán azt, hogy bizony ebben az korszakban már nem csak mi neveljük, hanem azáltal, hogy elszakított bennünket a társadalom a gyermekeinktől, akár tetszik, akár nem, zömmel elszakított, hogy ezáltal bizony egy csomó minden olyan automatizmus indult el az ő életükben, amire már nagyon kevés ráhatásunk van, és marad az ima a gyerekeinkért, ima a jövő generációért, ima azért, hogy Isten bennük is kezdje, folytassa és fejezze be a munkát, amiért elhívta őket.